Kedves hallgatóink, Ácsán Szóna tanítás sorozata következik, virtuális elvonulás címmel. Fordította Ráckis Andrea, elmondja Kövesdi László. Hatodik rész, a második nyíl.
Tanító beszédek.
Káin vácsá csit. Tén pamadin maya katang acchayang kamami bhante bhuri panya tatagat kayin vacha cittin pamadin maya katang.
A második nyíl. Ma az érzésekkel folytatjuk. Az érzésekről nagyon sokat lehet beszélni. Érzések nélkül nem lenne ennyi probléma sem. De alapvetően, ha baj van, azt az érzések okozzák. Ugyanakkor, ha boldogok vagyunk és jól érezzük magunkat, annak is az érzések az okai, vagy legalábbis érzések kísérik ezeket is. Az érzések jellegéhez visszatérve, két fajtája van az érzéseknek, az egyik a testből ered, a másikat lelki alapokon hozza létre a tudat. Ezeket nem mindig ennyire könnyű megkülönböztetni, figyelembe véve például, hogy milyen érzés influenzásnak lenni. És ha mégsem influenza? Talán nem a legjobb ötlet most az influenzáról beszélni, ugye? Nos, épp megfelelő idő ez arra, hogy az influenzáról beszéljünk. Minden ember ezen gondolkozik. Elkaptam? Elkaptam a koronavírust? Vagy csak azért érzem így magam, mert be vagyok zárva, és 36 napja nem hagytam el a lakásomat? Nagyon sok tehát az összefonódás, ami miatt nehéz megkülönböztetni a lelki eredetű érzéseket a testi eredetű érzésektől. Ezek ráadásul egymással pingpongoznak. Ha negatív, fájdalmas testi érzést éltek át, gyakran reagáltok rá azzal, hogy lelkileg is gyászos hangulatba kerültök. Ez az egyik dolog, amire a Buddha az egyik legfontosabb hasonlatában emlékeztet. Ennek a hasonlatnak a címe pedig a második nyíl. Egy embert meglőnek egy nyíllal, majd pedig magába szúr egy újabb nyilat. Ez nagyon furcsa. Készíteni kellene róla egy YouTube videót, és ott hagyni egy kérdőjelet. Miért tette ezt ez az ember? Ezt csináljuk. Amikor fájdalmas testi érzést élünk át, az az első nyil. A második nyil pedig a lelki fájdalom nyila. A bánatunk, az ellenszenvünk, a miért én, nem szeretem ezt, ki nem állhatom. Ez a második nyíl. A Buddha azt mondja, jobban járnánk, ha megállnánk egy nyílnál. Ő egyébként pontosan tudja, melyek ezek a nyilak. A Buddha maga is átélte a fájdalmat az élete során. Mielőtt Buddhává vált, bódhiszatva volt, és számos fájdalmas gyakorlatot végzett abban bízva, hogy ezek elhozhatják számára a megszabadulást. Kiderült azonban, hogy ezek a gyakorlatok teljesen haszontalanok, és ezt követően hevesen ellenezte a durva, a test számára fájdalmas vallási gyakorlatokat, amelyektől az emberek azt remélik, hogy a test büntetése, bántalmazása valamilyen módon spirituális felemelkedéshez vezethet. A Buddha valójában el is mondja ezt a gyakorlóknak, amikor beszél velük, mert ő ezen már keresztül ment, és felismerte, hogy nem bölcs dolog így tenni. Azt mondja, ez nem csupán a jólét és a boldogság felkeltésére alkalmatlan, hanem a test büntetése által attól a múlttól sem tudtok megszabadulni, amit mindnyugaton bűnnek, spirituális kihágásnak, vagy negatív tetteknek nevezünk. Ezért viselkednek így az emberek, mert azt remélik, hogy ha büntetik magukat, azáltal megszabadulhatnak a bűntől, amit elkövettek, vagy feltehetően elkövettek. A Buddha azt mondja az ilyen módon gyakorlóknak, hogy valójában nem csupán a múltban elkövetett bűnöktől nem lehet megszabadulni ilyen úton, hanem éppenséggel tovább gyarapodnak a bűnök, tovább növelitek a bűnök terhét azáltal, hogy szándékosan fájdalmat okoztok magatoknak. Ha szándékosan okoztok fájdalmat a lényeknek, magatoknak is beleértve, azt negatív karmának nevezzük. Ahogyan a Buddha mondja, a karma maga a csétaná, azaz a szándék. Az önbüntetés mögött is a szándék áll tehát. Ez egy olyan hiba, ami a mai napig megfigyelhető minden olyan vallási hívő esetében, aki abban hisz, hogy a fájdalmas büntetés, a test megkorbácsolása, a test sérülésekkel való büntetése valamilyen módon felemelő lehet és lelki megtisztulást okozhat. A Buddha kérve kér minket, hogy tegyünk különbséget ezek között. Ez nem jelenti azt, hogy az élvezetek rajongója lenne. Ezen a ponton külön kell választanunk a szerzetesi és a világi életet. Ő maga a világi élete során igazán nagy jólétben élt. Herceg volt és a ragyogó palotában lakott. Fényes partikon vett részt, csodálatos ételeket evett, és minden olyan érzéki élvezetben része volt, amelyek megilletik egy gazdag királyság hercegét, aki idővel meg kell, hogy örökölje majd a királyi címet. Visszatekintve mégis felszínesnek látja ezeket az időket, az érzéki élvezetek megtapasztalását, és el is utasítja őket, ezért is rendelkezünk azzal, amit középútnak nevezünk. A középút a szélsőségek között helyezkedik el. Itt most a fájdalom útjának és az élvezet útjának szélsőségeiről van szó. Ezek azok, amelyek által az emberek megpróbálnak felülkerekedni a problémáikon, a bajaikon, hogy rátaláljanak a boldogságra és a jólétre. Még azok is, akik viszonylag gyakran okoznak fájdalmat maguknak, elmondják, hogy valójában az a szándékuk, hogy ezáltal enyhítsék a terheiket, fájdalmaikat. Fájdalom által próbálják megszüntetni a fájdalmukat. A Buddha viszont azt mondja, nem ez a módja a fájdalom megszüntetésének. Olyan dolgokon keresztül próbáltok eljutni a tartós jóléthez és örömhöz, amelyek eredendően nem tartósak, mint például az érzéki örömök, a szem, a fül, az orr, a nyelv, a test és a tudat örömei. Ez a nem tudás meghatározása a Buddha szavaival. Állandónak látni azt, ami mulandó. Valósnak látni azt, ami nem valós. Kielégítőnek látni azt, ami eredendően nem vezethet megelégedéshez. Ez vonatkozik kifejezetten a kellemes érzések azon fajtájára, amelyeket az érzéki örömök által élhettek át. Ezzel alapvető és kevésbé feltűnő problémák is vannak. Ha mindössze ezt a fajta boldogságot ismeritek, és a bolygón élő emberek nagy többsége valószínűleg ilyen, a boldogságnak semmi más forrását nem ismerik, csak ezt a hatot. A látványokat, hangokat, szagokat, ízeket, érintést és a gondolatokat. Ezek a boldogság forrásai ugyan, de ezek eredendően illuzórikusak, délibábok. Jártatok már az országúton kánikulában? Láttátok messze elől az országúton azt a csillogó víztócsát? És ahogy közeledtek hozzá, mindig távolabb és távolabb kerül. Ez a Buddha egyik hasonlata. Azt mondja, nyilvánvalóan a szarvas is látja mindezt. Azt mondja, nagyon érdekes, mennyi mindent megtudott az állatok viselkedéséről. A szarvasok ugyanúgy látják ezt a csillogó káprázatot, ahogyan mi. A sivatagban is megfigyelhető ez a víznek látszó csillogás, ahogyan a horizonton csillámlik. De mindez csak a fényjátéka. Az emberek ezt már gyerekkorukban megtanulják. Könnyen becsapott titeket is, egészen biztosak voltatok benne, hogy tényleg víz van ott, de ahogy idősebbek lettetek és rájöttetek a titkára, nem hittetek benne többé. a szarvasok viszont egyenesen a halálba rohannak. El kell érnem azt a vizet. Ha nagyon szomjasak, és látják a csillogó déli bábot a horizonton, csak futnak, futnak felé, a vizet keresve, amíg össze nem esnek. Ez tehát az érzéki tapasztalás természete. Egy kicsit olyan, mint mondjuk a mézcseppek, amelyeket méhcsípések kísérnek. Erről is van a Buddhának egy rövid története. Szerintem nem érdemes mélyen belemennem, nagyon bonyolult történet, de a lényege az, hogy az örömünk és a fájdalmunk a darásfészekhez hasonlóan nagyrészt ugyanabból a forrásból származik. Ahogyan tehát a mézet a darásfészekben találjátok meg, ugyanúgy a daráscsípésekkel is találkoztok ott. Ezek az érzéki tapasztalások, ezek a pillanatnyi örömök, a mézcseppek a nyelveteken, vagy a méz szó a fületekbe suttogva, és ugyanabból a forrásból származnak, mint a büntetés, az elutasítás, vagy a keserűség. Ezek általában közhelyes dolgok, a daráscsípés sem a legrosszabb dolog a világon, kivéve, ha allergiásak vagytok rá, vagy feltételezem, ha édesnek szólítanak titeket, az is sokkal jobb, mint ha valami sokkal negatívabb névvel illetnének. Néhányan nagyon könnyen veszik, átlépnek rajta, másokat viszont rendkívüli módon felzaklat, mind az elismerés, mind a megaláztatás. Lényegében elég egy elismerő vagy megalázó szó. A megaláztatás bántja, az elismerés az egekbe emeli őket. Ez tehát ezeknek a dolgoknak a természete, ahogyan az érzéki tapasztalásoknak is. Vannak, akiket egyszerűen magával sodor egy új íz, érintés, látvány vagy hang megtapasztalása. Mások kevésbé élik ezt meg ennyire intenzíven. Minél jobban elsodor titeket mindez, annál inkább a hatása alá kerültök. Valójában az, amiről most beszélünk, nem más, mint a ragaszkodás. Minél erősebben ragaszkodtok az örömhöz, annál jobban fogtok irtózni a fájdalomtól. Ha mindkettőt erősítitek, akkor a kettősség állandóságára készültök, az öröm és a fájdalom között ingázva. Ezáltal pedig soha nem éritek el a megkönnyebbülést. Láthatjátok tehát, mennyire bonyolultak ezek a dolgok, mégis nagyon fontos, hogy a helyükön kezeljétek őket. A Buddha rendkívül jól érthető, a logikával foglalkozó tudós. Érthetővé teszi számotokra dolgokat, akár csak egy jó tanító. Szétválasztja az érzések ingoványát. Nagyon sokan nem tudnak különbséget tenni az érzelmi és a testi struktúráik között. Az orvosok folyamatosan ezen töprengenek. Jön valaki, aki ilyen-olyan fájdalmakra panaszkodik, ők pedig tanakodnak. Nem hiszem, hogy a testedben van a baj, úgy gondolom, valamilyen megoldatlan problémád lehet otthon vagy a munkahelyeden. Jelenleg ez az uralkodó probléma a világban. Nem hiszem, hogy az emberek, beleértve az orvosokat is, megfelelően tudják ezt értékelni. Csak nemrég kezdték el felismerni a pszichológia, a neurológia és talán az idegtudomány területén, hogy ezeket az érzéseket az agy hozza létre, hogy alapvetően a testi és a lelki fájdalmat ugyanúgy élitek meg, és hogy ezek különböző fájdalomcsillapítókkal enyhíthetők. Enyhíthettek a lelki fájdalmatokon fájdalomcsillapítók segítségével, és ugyanígy a testi fájdalmatokra is használhattok fájdalomcsillapítót. Ezek pedig természetesen nagyon bonyolult módon fonódnak össze, például a fájdalomcsillapítóktól, ópiátoktól, herointól, morfiumtól és hasonlóktól való függőség formájában. Ez nagyon érdekes. Néhány embernek nagyon erős hajlama van az efféle függőségre, másoknak pedig egyáltalán nincsen. Érdekes módon a drogok önmagukban nem feltétlenül okoznak függőséget. A kórházakban millió, millió és millió ember kap morfiumot és különféle erejű heroint is, és sosem válnak függővé. Sokkal inkább alig várják, hogy megszabaduljanak tőle. Amint képesek elviselni a fájdalmat, inkább a gyógyszer elhagyása mellett döntenek. Van viszont egy másik embertípus, aki azonnal felismeri, hogy egyes fájdalomcsillapítók mennyire kellemesek. Ez tényleg nagyon érdekes. Miért van ez így? Aki a lelkiállapotát kifejezetten kellemesnek érzi, az a legjobb esetben is semlegesként fogja tapasztalni a fájdalomcsillapítók hatását. Aki viszont általában fájdalmas tapasztalatokat él át, a fájdalmai semlegesítését pozitívnak érzi. Erről beszéltünk tegnap. A kellemes érzést követő semleges érzést kellemetlennek érezzük. A fájdalmas érzést követő semleges érzést kellemesnek érezzük. Ez a kis tanítás tehát nem pusztán érdekesség, vagy egy érdekes beszélgetés a szerzetes és a világi dhamma gyakorlók között, ha emlékeztek erre a párbeszédre. Nagyon hasznos és alapvetően azt mutatja meg nektek, hogy ha pozitívan reagáltok a fájdalomcsillapítókra, akkor fájdalmaitok vannak. Ha negatívan reagáltok a fájdalomcsillapítókra, az azért van, mert nincsenek fájdalmaitok, pozitív lelkiállapotban vagytok. Ezáltal nagyon jól megfigyelhetjük az emberi jellem valamennyi jellegzetességét. Nem lesz időm ezt teljes mértékben kifejteni, ez egy külön elvonulás témája lehetne. Azt viszont így is láthatjátok, mennyire gazdagon mutatja meg ez a tanítás az emberi érzéseket. Elsősorban a testi, majd a lelki és a mentális érzéseiteket. Néhány embernek az ezek közti különbségtételre való képtelenségét, az agy, amit tudatnak nevezünk, nehézségeit ezek megkülönböztetése kapcsán. A Buddha azt mondja, meg kell tanulnotok megkülönböztetni ezeket egymástól, mert amikor elkerülhetetlenül eltalált titeket az első nyilvessző. Még a Buddha is érez fájdalmat, az ő lába is fáj, az unokatestvére, Devadatta szerencsétlen, agresszív tette folytán, aki egy sziklát gurított a Buddhára, amitől megsérült a lába. Időskorára pedig a háta fájt. Azt mondta, soha nem múltak el a fájdalmaim. A hátam mindig fáj, kivéve amikor a dzsánában vagyok. A Buddha egészen a haláláig gyakorolta a dzsánát, és a szamádi állapotában nem érzett fájdalmat. De vajon érzette sajnálatot önmaga iránt? 10 pontot kaptok, ha erre a kérdésre helyes választ adtok. Nem sajnálta magát. Tudta, hogy a hátában lévő fájdalom elsősorban is mulandó, nem valódi, ami a természetéből adódóan meg fog szűnni, és ő képes volt ezt így szemlélni. És mert képes volt így szemlélni, nem élte át az ezzel járó negatív érzelmi tapasztalatokat. Nem kapcsolta őket a fájdalomhoz. Nagyon fontos ezt gyakorolnunk. Ez nem csak elmélet, és a hétköznapi életben is lesz alkalmatok gyakorolni. Például mindenki beüti néha a lábujját. A lábuj beütése nagyon érdekes élmény. Nagyon éles fájdalom. A lábujatokban nagyon sok ideg van. Amikor legközelebb megtörténik, figyeljétek meg, hogyan reagáltok rá. Tragédia? A Buddha mondott valamit erről. Belülről szemlélni az érzéseket, kívülről figyelni az érzéseket, belülről és kívülről figyelni az érzéseket. Mit jelent ez? Igazából sosem részletezte igazán mélyen. A kommentárokra kell hagyatkoznunk. Ezek elemzik, mire is gondolhatott pontosan. Nagyon sokféle elmélet van. Van egy szubjektív érzés élményetek, amit közvetlenül tapasztaltok. Ez a szubjektív érzés jöhet belülről, az értelmezése során pedig megvan a lehetősége annak, hogy kívülről szemléljétek magatokat, mintha kilépnétek a testetekből, mondván, fájdalmaim vannak, tehát objektíven is szemlélhetitek magatokat. Megfigyelhetitek magatokat. Amikor a tükörben látjátok magatokat, akkor objektíven tekintetek magatokra. Amikor belülről néztek kifelé, akkor viszont szubjektíven látjátok magatokat. Az is előfordulhat, hogy megértitek, hogy a fájdalmat, amit éreztek, rajtatok kívül más lények, más érző lények is átélik. Ez is belső és külső. Mindez nagyon fontos, mert ezt nevezzük együttérzésnek. Ha ezzel nem rendelkeztek, és bizonyos emberekre ez igaz, ők nem képesek kivetíteni a saját fájdalmukkal és örömükkel kapcsolatos tapasztalataikat más lényekre, így nem is tudnak reagálni másokra. Számukra nem fontos az öröm, a boldogság még nagyobbá tétele azáltal, hogy kellemes dolgokat adjanak nekik, és attól sem félnek, hogy fájdalmat okoznak valakinek, hiszen ők nem is vetítenek ki semmit belsőleg és külsőleg sem. Ők nem így gondolkodnak. Az ilyeneket nevezik pszichopatáknak. A Buddha ennek a teljes ellentéte. Ő feloldott mindent ezzel kapcsolatban, és az élete hátra levő részét azzal töltötte, hogy felismerte, mindenki ugyanebben a helyzetben van. Kiment az emberek közé, és amennyire csak lehetséges volt, igyekezett megosztani velük ezt a tapasztalatot. Nem a hírnév érdekelte, hogy kiváló ember legyen, vagy hogy úgy imádják őt, mint egy Buddhát. Számára a kommunikáció volt fontos. Nem törődött azzal, mennyire tisztelik őt, stb., ezt határozottan elutasította. Tényleg a kommunikáció volt fontos számára. Néha gyerekekkel, máskor a falvak lakóival beszélt, de néha az uralkodó osztály tagjaival is. Azt mondta, nem érdekel ki vagy, gazdag vagy-e vagy sem, mind ugyanabban a helyzetben vagyunk. A királyok ugyanolyan gyötrelmesen halnak meg, mint a parasztok, a gyerekek ugyanúgy halnak meg, mint az idősek. Ez mindenkit utolér, és mindenkinek a lehető legtöbbet kell tudnia erről. Egyébként ezt a gyerekek is tudhatják. A legfiatalabb feljegyzett arhat, ha jól emlékszem, a legfiatalabb arhatok Guinness rekordjára, nem, ilyen nincsen. Szóval ő 8 éves volt, Daba Namalian. Úgy vált arhattá, hogy leborotválta a fejét, hogy szerzetes növendéknek álljon. Miközben a növendékkiváláshoz szükséges hajvágást végezték, 8 évesen arhattá vált. Ő volt a Dhamma gyakorlók Mozartja. Ez azt jelenti, hogy megértette a fájdalmak közötti különbséget, és nem volt többé semmilyen lelki problémája, semmilyen negatív lelki állapota, hangulati zavara. Természetesen továbbra is átélte a fizikai fájdalmakat. Amikor beütötte a lábujját, az ugyanúgy fájt neki, mint amikor ti beütitek a lábujjatokat. De nem csinál drámát belőle. Ez az információ nem csak a felnőtteknek szól, hanem a gyerekeknek is. A buddhista országokban a szerzetesek a gyerekekkel is beszélgetnek, és elmagyarázzák nekik ezeket a dolgokat, de nyugaton ez sokkal kevésbé tud megvalósulni. Így szülőként, nagybácsiként, nagynéniként, de gyermektelenként is le kell ülnötök a gyerekekkel, és el kell nekik magyarázni. Meg fogják érteni. Ha nem is mindannyian, de lesz olyan, aki megérti. Ne tetézzétek a fájdalmatokat, amikor elestek és megsérültök. Legyen elég ennyi, ez is éppen elég rossz. Nem kell még többet hozzátenni. A másik tanítás pedig az, hogy amit ti éreztek, amikor fáj valamitek, az ugyanaz, mint amit mások éreznek, amikor fájdalmaik vannak. Ugyanazt érzik. Igen, ha beütöd a lábujjadat, ugyanazt érzed, mint a nővéred, amikor ő üti be a lábujját. Ő is ugyanazt érzi. Ez a bölcsesség kifejlesztése, mert ez az igazság. És ez az együttérzés, az empátia kifejlesztése is. Hogy ugyanúgy megértsetek másokat is, ahogyan önmagatokat. Most szeretnék még egy kicsit beszélni az érzések két fajtája iránti hozzáállásról. Ez az a pont, ahol a Dhamma és a Dhamma tanítók gyakran céltévesztenek. A Buddha tehát arra ösztönöz titeket, a testből eredő, kellemes, semleges és fájdalmas érzések tekintetében, hogy képesek legyetek ezeket különállóként szemlélni. A Buddha tehát arra ösztönöz titeket, a testből eredő, kellemes, semleges és fájdalmas érzések tekintetében, hogy képesek legyetek ezeket különállóként szemlélni. Hogy a fájdalmas érzést mindössze fájdalmas érzésnek tekintsétek. A semleges érzést pusztán semleges érzésnek tekintsétek. A kellemes érzést pusztán kellemes érzésként fogjátok fel. Ezek érzéki, testi érzések. Ez az a pont, ahol összezavarodnak a dolgok. Az emberek azt hiszik, ugyanez vonatkozik a lelki érzésekre is. Hogy amikor fájdalmas lelki érzelmeket éltek át, valahogyan attól is függetleníteni tudjátok magatokat, független megfigyelővé tudtok válni. Ugyanígy, amikor boldog érzelmeket éltek át, annak is független megfigyelői tudtok lenni. Azonban a kellemes, semleges és fájdalmas lelkiállapotoktól nem tudjátok függetleníteni magatokat. Nem. Nem lehettek egyszerre benne, és mindeközben kívülállók is. Nem állhattok rajta kívül és benne is ugyanabban az időben. A fizikai érzések esetében igen, lehettek kívülállók, megfigyelhetitek őket egy azon időben. De amiket a lelki érzések, hangulatok generálnak, vegyük most a negatívakat, ezeket gyűjtőnéven úgy nevezzük az öt akadály. Harag, vágy, nyughatatlanság, restség, kétség. Ezek a negatív érzelmi körülmények, amelyektől nem tudtok függetlenné válni, nem tudjátok függetlenül szemlélni őket. Elmerültök bennük, ti hozzátok létre őket, és ti is tartjátok fenn őket. Talán nem is gondolnátok, hogy így van, mondván, én ugyan nem szomorítottam el magam, egyszerűen csak megtörtént, szomorú lettem. Én nem dühítettem fel magam, ez csak úgy megtörtént velem. Nem, valójában nem így van. A feltételek következtében kelnek fel ezek az érzések, illetve azok miatt, az okok miatt, amelyeket a múltban fektettetek le. Ezeknek a dolgoknak megvannak az okaik, ez az, ami miatt felmerültek. Nem tettetek semmiféle különösebb erőfeszítést, úgy tűnik, mintha váratlanul történne az egész, de valójában nem váratlan. Előzetes okok miatt történnek ezek a dolgok. Ez nagyon-nagyon fontos. Az összes ezzel kapcsolatos elméleti tanítás, amelyek szerint, mintha pusztán megfigyelői lennétek ezeknek a negatív érzelmeknek, és mintha valahogyan függetlenek lennétek mindettől, valójában nem azonos azzal, amit a Buddha mondott erről. Nagyon fontos tehát az érzések szempontjából, hogy megértsétek a különbséget a testi érzések és a lelki érzelmek között, hogy ne legyen zavar bennetek ezzel kapcsolatban, és tisztában legyetek azzal, hogy el tudjátok érni, hogy csak egy nyíl maradjon bennetek. A testi érzések esetében lehetőség van arra, hogy csak egy nyíl legyen bennetek, anélkül, hogy hozzáadnátok a másodikat. Ha már a második is bennetek van, lehetetlen, hogy független szemlélőkként tekintsetek rájuk. Az elsőt még szemlélhetitek függetlenül. A második nyíl maga a kötődésetek. Hozzá kapcsolódtok. Ez a lényeg. Elmehettek egy pszichiáterhez, egy pszichológushoz, vagy egy szerzeteshez. Megpróbálhatjátok rendezni a dolgokat magatokban. Szoronghattok, indulatkezelési problémáitok lehetnek, depressziósak lehettek, mindenféle problémátok lehet. A szerzetes remélhetőleg független a problémáitoktól. A szerzetes nem érzi a haragotokat, független a haragotoktól, a vágyakozásotoktól, a zavarodottságotoktól, a szomorúságotoktól, stb., mert ő nem ti vagytok. Ti azonban nem vagytok függetlenek az érzelmeitektől. Ez a ti kötődésetek, ezt értjük kötődés alatt. Ez nagyon fontos különbség, amit nagyon gyakran félreértenek. Mivel ennek a félreértésnek a gyökere részben abban a tényben áll, hogy minden kellemes érzelmetekben, semleges érzelmetekben és fájdalmas érzelmetekben van valami közös. Mindegyik mulandó, nem valós, és ebből következően nem is két dolog. Itt jön a kettősség kifejezése, amit szinte soha nem használok, mert nem találkoztam vele a páli kánonban, nem találkoztam azzal, hogy advaita vagy nem kettősség. Ez a kifejezés könnyen összezavarhatja az embert. Ugyanakkor van valami közös a negatív és a pozitív dolgokban, mégpedig az, hogy mindegyik egyértelműen mulandó. Ez nem azt jelenti, hogy egyformán kell kezelnetek őket. Lehetetlen egyformákként szemlélni őket. A tény, hogy van bennük valami közös, bizonyos szempontból szinte teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy mit jelent a kötődés, és mit jelent a kötődéstől való mentesség. A Buddha mentes a kötődéstől. Milyen tudatállapotokat él át? Mindegyik pozitív tartományban van. Mindegyik belefér a megvilágosodás 7 tényezőjébe. Így tevődik össze a megvilágosodott tudat. Az 5 akadály és a megvilágosodás 7 tényezője nem közömbösség, semlegesség vagy kettősség kérdése. Vannak, amelyeknek a negatív érzelmekben van részük, másoknak a pozitívakban. Mindegyik mulandó, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket kívülállóként függetlenül tudjátok szemlélni. A fizikai érzéseket valamilyen mértékben igen. Próbára kell tennünk magunkat, vagy figyelmen kívül kell hagynunk a fájdalmunkat, és jó aszkéta gyakorlóvá válnunk ezen a területen? Nem. A Buddhát nagyon érdekelte, hogyan lehet enyhíteni a fizikai fájdalmat. Ez manapság különösen hasznos dolog. Milyen fajtái vannak tehát azoknak az érzelmi állapotoknak, amelyek segítségünkre lehetnek a fizikai fájdalommal szemben? Az egyik a szeretetteli kedvesség gyakorlása. Amikor például elestek, mint egy kisgyerek, és lehorzsoljátok a térdeteket, elsírjátok magatokat, és az anyukátok gyógypuszit ad rá. Ez egy nagyon hasznos kis trükk. Egy puszi, egy dicséret, egy ölelés néha képes csökkenteni a fájdalmat, mert mit is fejez ki? Az együttérző szeretetteli kedvességet. Mert érzitek az ölelést, és ez enyhíti a fájdalmatokat. Igen, gyakran a lelki fájdalmaitokat is enyhítheti. Mettá, szeretetteli kedvesség, együttérzés, együttérző öröm és nyugalom, mind nagyon jó ellenszer a fájdalomra, amit fizikai kezeléssel, aspirinnel, fájdalomcsillapítóval nem lehet elmulasztani. Tehát képesek lehettek átélni, vagy részben megtapasztalni némi testi fájdalmat, amit egyesek rendkívül fájdalmasnak érezhetnek, mások viszont nem. Ez a rejtély. Miért érzik bizonyos emberek ugyanazt a körülményt, mondjuk egy törött csontot, egy vágást, vagy egy horzsolást nagyon fájdalmasnak, mások pedig miért nem? Ennek része a szeretetteli kedvesség érzéstelenítő hatása is. Nagyon jó fájdalomcsillapító. Ezt akkor is gyakorolhatjátok, ha folyamatban levő krónikus fájdalmatok van. Ezt egyébként most kezdik felismerni a fájdalom klinikus kezelésében is. Vannak orvosok, akik a fájdalom enyhítésére specializálódnak, mert vannak a gerincnek, a nyaknak, az izmoknak, a deréknak olyan fájdalmai, amelyek nagyon gyötrelmesek, és nagyon nehéz együtt élni velük, ezért fájdalomcsillapítókkal szokták őket enyhíteni. Viszont minden fájdalomcsillapítónak vannak mellékhatásai, és mindegyikkel lehet valamilyen probléma, ráadásul néha hatástalanná válnak. Egy darabig működnek, de idővel haszontalanná válnak. Így néhány fájdalomspecialista felfedezte azt, amit mettának, szeretetteli kedvességnek nevezünk, és tanulmányokat végeznek arról, hogyan lehet kifejleszteni a szeretetre és a kedvességre való készséget. A fájdalom klinikán ülhetnek az emberek karosszékben, de fekhetnek is, vagy megtámaszthatják a hátukat valamivel. Mindenféle testhelyzetet felvehetnek, hiszen ehhez nincsen szükség semmiféle előírt pózra. Ne feledjétek, hogy a szeretetteli kedvesség mind a négy pozícióban kifejti a hatását, állás, séta, ülés és fekvés közben is, minden pozícióban. A szeretetteli kedvesség minden pozícióban működik, és ez a fizikai fájdalom enyhítésére is alkalmas. Nem is beszélve a lelki fájdalmak enyhítéséről. Még az olyan nagyon tragikus helyzetek is, mint például a közelgő halál, enyhíthetőek ezzel a módszerrel. A szeretetteli kedvesség által valahogyan minden értelmet nyer. Eredendően értelemmel teli. Lehet, hogy nem tudjátok megfogalmazni a lényegét, de a dolgok mégis értelmet nyernek. Amikor ezekről az érzésekről beszélünk, a testi érzésekről és a mentális érzésekről, és azok három fajtájáról, a Buddha jó tanítóhoz méltóan mindent megmutatott, lehetővé téve, hogy megfigyeljétek őket, hogy kétfelé válasszátok, testre és tudatra, aztán ezeket még három felé, és így tovább. Majd további hat részre, a tudatosság fajtái szerint. Látvány, hang, szag, íz, érintés és gondolatok. Jó így kiterítve látni mindent, és amikor így láthattok dolgokat, akkor kevésbé aggódtok miattuk, kevésbé féltek tőlük. Az életben nagyon sok félelem és aggodalom ezeknek a fájdalmas, negatív érzéseknek a lehetősége miatt keletkezik. A félelem egy része pedig a kellemes érzésekre való törekvés, az irántuk való vágy miatt keletkezik. Ebbe tehát muszáj belemennünk, ezek nem pusztán filozófiai gondolatok, nem képzeletbeli dolgok, amiket a kolostorokban élő emberek találnak ki. Ezek mindennapos gondolatok, és amikor rájöttök, hogy nem értitek őket megfelelően, látni fogjátok, ahogyan az emberek életében kibontakoznak a tragikus helyzetek. És nem csak az egyének, hanem egész kultúrák is félreértik, így egész kultúrák is megtapasztalják ezeket a hatalmas problémákat. Különösen Észak-Amerikában aktuális ez a helyzet jelenleg, ahogyan próbálnak megbirkózni a fájdalommal, a testi és az érzelmi fájdalmakkal egyaránt. Szembe kell nézni a rohamosan terjedő hatalmas járvánnyal, az opioid függőséggel, a fentanil függőséggel, mindenféle drog problémával, mert az emberek nem tudják, hogyan küzdjék le a fizikai fájdalmat, hogyan kezeljék a lelki fájdalmat, nem ismerik a kettő közti különbséget, nem tudják, hogyan keletkeznek, nagyon kevés belátásuk van ezekkel kapcsolatban. Ezt nem lehet tablettákkal megoldani. A problémák gyökere csakis a bölcsesség által kezelhető, más módszerrel nem lehet úrrá lenni rajtuk. Mindaddig, amíg tudatlanok maradtok, amíg a kultúrátok félretájékoztat titeket ezekről a dolgokról, addig nincs semmi remény. Amikor viszont megfelelő információkhoz juttok ezzel kapcsolatban, mint amilyen ez a beszéd is, ami nem Acsán Szóna érdeme, mert egyenesen a Buddhától származik, és a Szattipattána szuttában van összefoglalva, nagyon tömören. Más szuttákban kutatnotok kell utána, a Szattipattána szuttában viszont a lehetséges legtömörebb formában szerepel a háromféle testi és tudati érzés. Ahhoz, hogy eleget tudjatok mindenről, át kell tanulmányoznotok az összes többi tanítást, elmélkednetek kell rajta, és meg kell tapasztalnotok a gyakorlás során is annak érdekében, hogy jártasságot szerezzetek benne, és hogy megtapasztaljátok azokat a pozitív hatásokat, ahogyan ez a tanítás működik. Végül remélhetőleg meg is tudjátok osztani mindezt másokkal, akár csak egy emberrel is, a gyermeketekkel, a rokonotokkal, férjetekkel, feleségetekkel, barátotokkal, kollégátokkal, és ez mennyei ajándék lehet. Most elengedjük az érzéseket, és tovább lépünk a következő beszédekre, a tudatra és a Dhamma kategóriákra.
Acchayaṃ kam me dhamma sandittika akālika kāyena vācā cittena pamādena mayā kataṃ acchayaṃ kam me saṅgha supaṭipanna anuttara sādu sādu sādu.
Ácsán Szóna tanító beszédét hallották. Fordította Ráczkis Andrea. Elmondta Kövesdi László. Ez volt az 5. rész. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.